Szia! Örülök, hogy itt vagy. Laura vagyok, pszichológus, és ez itt a Bright Place. Egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről, és mindenről, amiről néha kényelmetlen beszélni. Ha szeretnéd jobban megismerni a pszichológia világát és önmagadat, akkor tarts velem! Sziasztok! Köszöntök mindenkit újra a csatornán, és a vendégemet is szeretném köszönteni. Csirmaz Lucával fogok ma ismét beszélgetni a 5. alkalommal. Van újra itt a csatornán, és mindig nagyon szeretek Lucával beszélgetni. Minden egyes alkalommal a párkapcsolatokról beszélgetünk. Ez a mai alkalommal is így lesz. Ma azt a témát fogjuk közösen boncolgatni, hogy milyen olyan szorongást keltő dolgok merülhetnek fel a párkapcsolatokban, amin az ég egy adta világon mindenki átmegy, akkor is, hogyha úgy érzed, hogy ez csak veled történhet meg. Ne aggódj, most ki fog derülni, hogy ezen tényleg mindenki átmegy. De mielőtt kiboncolnánk ezeket a témaköröket, hogyha esetleg valaki még nem ismerne Luca, akkor lennél kedves és mondanál-e magadról pár szót?
Persze, sziasztok! Csirmaz Luca vagyok, pszichológus. Van egy oldal, amit vezetek, Pszicholife néven, az Instán találjátok meg, illetve mellette a PhD-met fejezem most be az ELTÉ-nek, remélhetőleg befejezem a következő évben, vagy másfélben, illetve most írtam meg az első könyvemet, ami majd novemberben jön ki, ami szintén kötődik ide egyébként valamennyire témában. Ez a címe, hogy mintatörés, az érzelmi magánytól a biztonságos kötődésig. Úgyhogy most van mit reklámoznom.
Ez nagyon jó. Akkor esetleg kezdjük azzal, hogy mik is azok a normatív krízisek. Ugyan az előbb nem ezt a szót használtam, hanem azt, hogy mindenki átmegy rajtuk. Így nagyon lezanzásítva, vagy így magyarra lefordítva ezt a kifejezést. Tudnál esetleg néhány példát mondani ilyen normatív krízisekre? Hát elsősorban ilyen mindenféle szempontból, aztán nyilván majd ezeket leszűkítjük a párkapcsolatokra, csak hogy így érthető legyen minden hallgató, hogy ez mégis mit jelent.
Igen, szerintem tök jó, hogy egyébként úgy kezdted, hogy szorongáskeltő dolgok, mert általában, amikor meghalljuk ezt a szót, hogy krízis, akkor mindenki így, há, úristen, akkor baj van. És ezért fontos ez a normatív krízis fogalom, hogy ebben ez tulajdonképpen egy olyan fejlődési krízis, ami, hogyha szeretnénk növekedni, szeretnénk természetesen tovább menni az életnek azzal a változásaival, ami eljön azzal, hogy igen, érzelmileg is felnövünk, vagy akár egy kapcsolatban jutunk egyről a kettőre, akkor ugyanúgy meg fogunk élni bizonytalanságot, ugyanúgy össze leszünk zavarodva, lesz bennünk mindenféle kétértelmű dolog, amiből, hogyha nem vagyunk ezekhez hozzászokva, vagy ahhoz, ez egyáltalán nincs a fejünkben, hogy ez így normális, akkor így nagyon megijedhetünk, hogy hú, hát akkor most ez azt jelenti, hogy mi eltávolodunk, vagy ennek így kellene lennie? És szerintem azért nagyon izgalmas ez, mert különösen, és akkor én megint össze tudom kicsit kapcsolni ezzel, mint a töréssel, hogy különösen akkor, hogyha az ember valami másból jön, valami más szokott meg a saját életében, akkor az is szorongáskeltő lesz, amikor elkezd ebből kimenni a jó felé. A boldogság felé, mondjuk. Tehát a szervezetünk alapvetően csak arra van beállítódva, hogy a biztonságot keresse. Ami azért nagyon sokszor hátráltat minket, hiszen csak azt tudja elképzelni biztonságosként, amit már megtapasztalt.
Az is már, igen.
És ezért igen, nekünk kell itt ezt az ilyen középpontunkat megtartanunk, és kitartanunk abba az irányba, hogy tovább tudjunk menni a túlélésből a boldogság felé, és ez lehet igen egy kapcsolati kontextusban is, meg akár a saját életünkben bármilyen más területen. És pont nemrég például egy kliensemmel, nagyon szeretek így hosszú távon együtt dolgozni valakivel, amit gyönyörűen lehet látni, hogyha valaki rendszeresen jön, hogy mekkorát lehet alakulni. És ő egy nagyon, nagyon ilyen nyomasztó mintából jött, ahol mindig érzelmileg elérhetetlen emberekre akadt mondjuk rá. És akkor eljutottunk odáig, hogy most már nem csak, hogy leakadt ezekről az emberekről, hogy el tudta belülről őket engedni, de bejött egy olyan pár az életében, aki gyönyörűen bánik vele. És mondta, hogy hát ezt amúgy ilyen nagyon furcsa valahol megélni, mert hogy ez valahogy így hívja az embert arra, hogyha jól szeretik őt, hogy neki is jól kell szeretnie önmagát, és már nem lehet úgy abban a régi önostorozásban, önkritikában lenni, hanem amikor itt van egy ilyen fejlődési lépcső, akkor kicsit azt érezhetjük, hogy igen, azért megugorhatónak tűnik, de mégis érezzük azt a különbséget a között, ahol vagyunk, és ahol mondjuk igen, egy ilyen kapcsolatban kell, hogy legyünk ahhoz, hogy ez hosszú távon működni tudjon. És igen, ilyen lehet tényleg az is, hogy abból, hogy nem szeretjük magunkat, vagy mások nem jól szeretnek minket, mi olyanokra akadunk rá, akik nem jól szeretnek minket, átmegyünk egy olyanba, aki jól szeret minket, az sem feltétlenül egyszerű.
Most annyi minden eszembe jutott így ezzel kapcsolatban, ilyen saját emlék is, meg pont ezen a héten kezdtem el dolgozni, és egy klienssel, aki ugyanezt a problémát hozta be, hogy ő is észrevette már magán, de hogy korábban nagyon sokat hallgatta ezt az anyukájától, meg a nagymamájától, hogy mindig olyan srácokkal jössz össze, akik nem jók neked, vagy hogy mondjuk kihasználnak, vagy hogy hát nem ezt a kifejezést használta, de hogy kvázi nem úgy szeretik, ahogy neki szüksége lenne arra. Úgyhogy ez is azt bizonyítja, hogy neked is van egy ilyen kliensed, nekem is van egy ilyen kliensem, úgyhogy te, aki most ezt az epizódot hallgatod, már ez bizonyítja azt, hogy nem vagy egyedül az ilyen problémákkal.
Abszolút nem. És még egy dolog nagyon eszembe jutott, mielőtt kifejezetten a párkapcsolatra kitérünk, hogy nekem kicsit arra hasonlít ez az állapot, mint amikor így megszületünk. És én magamat is erre szoktam emlékeztetni, hogy amikor az ember így megszületik, ez rohadtul nem egy egyszerű folyamat. Ez teli van nehézséget, sőt, halálfélelemmel van teli olykor, rettegéssel, hiszen küszködök, nekem Isten nem kell aktívan, és fogalmam sincs, hogy mi van a másik oldalon, azt tudom, hogy ahol voltam, ott már nem férek el, az már kicsi, és mennem kell. És hogy nagyon sokszor, mikor ebben a fejlődési állapotban vagyunk, akkor ehhez hasonló érzéseket élhetünk át. És tipikusan ilyen egyébként az is, amikor ilyen impostor szindrómánk van. És most szerintem ezt igen, tök lehet kapcsolódni mindkettőnknek hozzá, akár nekem a könyvvel, nekem is ez egy ilyen olyan lépés volt, hogy Úristen, most biztos meg tudom ezt írni, meg mi lesz ezzel, vagy neked ezzel, hogy most kezdtél el dolgozni kliensekkel. Hogy az emberben ott van az, hogy fogalma sincs, hogy meg tudja csinálni. Csak érzi, hogy mennie kell, és megy. És egy ideig még úgy érzi, hogy így, fú, ez én biztos, hogy itt kellene, vagy már itt lehetek, vagy kompetens vagyok. És azt mondják, hogy ez nagyon-nagyon normális, hogy impostor szindrómát érzünk ezekben a helyzetekben. És az csak azt jelzi, hogy végre valami többen megyünk át, mint akik voltunk. És ki kell tartani, és eleget vagy ott, akkor előbb-utóbb elhiszed azt, hogy váó, ja, most már tényleg belenőttem abba a kabátba, amit átvettem magamra.
Ez egy nagyon jó hasonlat amúgy. Szerintem ezt én is fogom használni, hogy így kinőtted a... Igen, ugyanaz, mint amikor megszületsz, vagy mint amikor elmész ruhát vásárolni, mert kinőtted. Az is egy természetes dolog, hogy elmegyek ruhát vásárolni, akkor legyen az is egy természetes dolog, hogy így fejlődök. És akár ugye, amiről a könyved is szól, hogy egy sokkal jobb és egészségesebb dolog felé mozdulunk el.
Igen. Vagy van csak valami felé, ami más.
Igen.
Tehát olyan is lehet, hogy eddig is egészséges dologba voltam, de most már ez mégsem elégít ki engem. Uh-huh. És akkor is figyelnem kell arra, hogy igen, átmerjek menni egyikből a másikba, mert folyamatosan változunk.
Lépjünk is át így a párkapcsolatok mezeire. Arra gondoltunk ezzel az epizóddal kapcsolatban, hogy ahogy ugye természetesen fejlődik egy kapcsolat, mi is ezeket a lépéseket fogjuk nyomon követni, és átbeszéljük, hogy egy-egy fázisban mik azok a akár események, gondolatok, amik szorongást okozhatnak az embereknek. És az első ilyen fázis az ugye így az ismerkedésnek a fázisa, amikor mondjuk akár az első kapcsolatodat keresed, akár mondjuk egy szakítás után ismét elkezdesz nyitni a világ felé, és akkor így elkezdesz emberekkel találkozgatni, vagy hogy úgy egyáltalán nyitsz feléjük, mint egy potenciális romantikus kapcsolat.
Uh-huh. És hogy annyi mindent felmerülhet itt is, nem?
Hát,
annyi ponton eleget lehet belőle, és azt mondhatod, hogy én ezt nem csinálom. Menjenek a francba, inkább egyedül élek három macskával, ami szintén nem egy rossz szenárió, de lehet, hogy emellett vágysz esetleg egy pár kapcsolat, és ilyenkor is kell azért bőven frusztráció tolerancia. És meg kell fontolni mondjuk azokat az elvárásokat, igen, amiket helyez elő magadra ilyenkor, vagy a másik félre. Mi szokott itt felmerülni például? Az, hogy mondjuk valaki ismerkedik több emberrel, és egy-egy rossz élmény után inkább szívesebben bedobná a törölköző. Tehát amíg nem azt nézzük, hogy egy kialakult kötődésben mi történik, akkor itt az egyén életében maga az ismerkedés nagyon sokszor hozza ezt a kihívást, hogy hogyan küzdök én meg a visszautasítással, mondjuk? Vagy a megélt visszautasítással, nem feltétlenül jelenti azt, hogy valójában történik valami. Nagyon sokszor ez ugye a modern világban úgy néz ki, hogy valaki eltűnik, csak szép lassan, ugye egyre szürkébb, és hirtelen már nyúlnál utána is nincs ott, tehát hogy nagyon nem egyértelmű formái vannak ennek sokszor, ami nehézségeket okozhat. És szerintem nagyon nehéz lehet így ebben az online világban tartani magunkat ahhoz, hogy ne kezdjük el ezt túl gondolni, túl fantáziálni, és kitartsunk a célunk mellett. Az is eszembe jut még ilyenkor, hogy mennyire fontos az, hogy egy ismerkedésbe úgy álljunk bele, hogy valójában tudjuk azt, hogy nagyjából mit szeretnénk. Persze nem azt kell leírnunk, hogy legyen kék szeme, és 186 centi magas, és ügyvéd, vagy nem tudom. Van egy ilyen kliensem, nagyon, nagyon szerettem őt. És ő mondta, hogy amikor kicsi volt, akkor így leírta, hogy milyen férfit szeretne magának. És akkor tudod, először, hogy még csak amikor ezt hallottam meg, akkor így, mondom, erre tök jó, biztos majd rá lehet kapaszkodni, hogy akkor a pici énednek, akkor te most hallgassa a vágyaira, és hű, de jó. És akkor leírja nekem azt, hogy hát igen, az én férjem az, nem tudom, Márk lesz, 186 centi magas, orvos, mert és most jön a legjobb része, és nem sokat találkozunk, mert ő rengeteget dolgozik. És akkor így annyira szívbe markoló, meg egyben nagyon édes is volt ez a történet, ami szerintem jól szemlélteti azt, igen, hogy mennyire a felnőtt világunkban, vagy az, amivel felnőttünk, azzal a világgal kiindulva jövünk a szívünkbe, és várunk el dolgokat a másiktól, ami ugye nem feltétlenül kielégítő aztán, tehát sajnos már a gyermekénünk is gondolhat, vagy vágyhat olyan dolgokra, ami egyébként egy ilyen egészségtelen mintápolja. És viszont ezeket érdemes tisztázni, hogy igen, mondjuk nekem mire van szükségem. Egy olyan emberre van szükségem, aki mondjuk, nem tudom, hasonlóan ambíciózus, egy olyan emberre van szükségem, aki mondjuk az érzelmeit olyan módon tudja kifejezni, ahogy nekem az jó, és egyébként nekem hogy jó, ha kifejezi valaki az érzelmeit. Ez mindegy ilyen önismereti talajon indul el. Ami még itt szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy tudjam, hogy amúgy én milyen életszakaszban vagyok, és mihez keresek partner. Tehát más, és nem feltétlenül korfüggő, mert hogy kortól függetlenül is lehet itt meg ott tartani, de hogy mondjuk más egy egyetemista, évekhez kerestem egy partnert. Más ahhoz, hogy én karriert építsek elsősorban, és megint egy picit más, amikor már én tudom, hogy mondjuk szeretnék lassan családot alapítani. Nagyon ideális, hogyha ezt mondjuk meg tudom valakivel végigcsinálni, és végigkísérjük egymást. De hogyha én mondjuk már kinőttem azt az énemet, ami bulizna, és csak így spontán módon élne, és nem gondolna holnap utánra, és már tényleg azon gondolkodom, hogy én már nem erre vágyom igazán. Akkor nem keresetek olyat, aki még ebben most itt keresetek, csak valószínűleg nem leszek boldog mellette. Szóval szerintem itt, hogy a további kríziseket is egy picit enyhítsük, meg igen, az ilyen további konfliktusokat, vagy bizonytalanságokat, itt nagyon fontos ezt az önismereti alapot megalapoznunk, ami erről szól, hogy egyáltalán tudjam, hogy ki vagyok, tudjam, hogy milyen kritériumokkal állok bele az ismerkedésbe, és aztán legyen kellő érzelemszabályozásom ahhoz, hogy ezen a folyamaton végig tudjak menni, ami néha nagyon izgalmas, nagyon érdekes, nagyon munkás, rengeteget lehet tanulni magunkról közben, de éppen ugyanennyire frusztráló is tud lenni.
Két dolog jutott eszembe, az egyik egy sztori, a másik meg egy szintén egy olyan fázisa, vagy egy olyan része ennek a fázisnak, ami szorongató lehet. A sztori az, hogy pont tegnap találkoztam az egyik barátnőmmel, aki már évek óta párkereső fázisba van, és vele beszéltük ezt, hogy nagyon nehezen találja meg azt az embert, akire azt mondaná, hogy na, akkor én most vele bele tudnék vágni egy párkapcsolatba. Nagyon vágyik rá, és amúgy nagyon büszke vagyok rá, mert hogy ő már ezt a szintet meglépte, hogy tudja, hogy ő mit szeretne. Csak azt mondta, hogy nála az lehet egy ilyen nehézségi faktor, hogy van, hogy két része van igazából a személyiségének, van egy ilyen, az a része, ami a múlt is, céges környezete, a másik pedig ez az alteres, irodalmas, kicsit művészibb vonala, és ez valamennyire így különbözik egymástól. És hogy mondtam neki, hogy de hogy értem a problémáját, de hogy a legtöbb, amit tehet, hogy mind a két élethelyzetében vagy környezetében eljár helyekre és programokra, és nyilván ott olyan emberekkel fog találkozni, amelyik legalább az egyik masszív én részéhez csatlakozni fog. Aztán, hogyha szerencséje van, akkor pont egy olyat fog találni az egyik környezetbe, ami a másikhoz is hozzápasszol. Úgyhogy amúgy én ezt egy csomó mindenkinek tudnám tanácsolni, hogy nyilván nagyon ijesztőnek hangzik, meg nagyon szorongatónak hangzik, hogy ahhoz, hogy pár találj, azért neked is meg kell tenni az aktív lépéseket, hogy elmész is, és hogy olyan emberekkel veszed körbe magad, amilyenre te is vágysz. Nyilván ehhez az kell, amit te is mondtál, Luca, hogy tudnod kell, hogy egyáltalán mire vágysz, de hogy bármennyire nehéz, hogyha tényleg erre vágysz, akkor ugye bele kell tenni a munkát. Illetve egy másik része, ami nagyon szorongató lehet így az ismerkedésbe, amivel pont kezdted a monológodat, hogy több emberrel is ismerkedsz, és hogy már ennek a tudata, hogy mondjuk az a személy, akivel te beszélsz, nagy valószínűséggel, ő is több emberrel beszélget. És rögtön bejöhetnek ezek a negatív automatikus gondolatok, hogy mi van, ha én nem leszek elég jó, és mi van, hogyha más fogja elrabolni a szívét, miközben én már fülig beleestem, és mi van, hogyha ő nem engem fog válaszolni, akkor az azt jelenti, hogy én rossz vagyok, vagy hogy én nem vagyok szerethető, és hogy itt olyan gyorsan el lehet indulni a lejtőn.
Ó, igen, most nekem is mindenféle dolog eszembe jutott. Egyik, hogy tényleg tök jó ez, hogy igen, menj azokba a közegekbe, ami neked szenvedélyed. Sokkal nehezebb egy ilyen általános poolból ismerkedni, mondjuk egy sima buliba elmenve, ami egy ilyen nagyon kommersz dolog, ahol mindenféle ember megfordul, és már mondjuk leszűkítve a te kedvenc előadódra, vagy arra a zenei irányra, amit te szeretsz, mondjuk mennyivel izgalmasabb, nem tudom, szereted a jazzt, akkor menjél egy jazz bárba, vagy jazz koncertre, de hogyha szereted a jazzt, és valami hasonló típusú ember kell neked, és technobulikba jársz, hát akkor nem biztos, igen, hogy lesz egy olyan nagy közös pont már kiindulásnak. Tehát, hogy ezek tényleg tök jók, hogyha már van valami olyan közös dolog. Meg az jutott még erről eszembe, hogy kell egy ilyen nagyjáboli prioritási sorrend magunkban, hogy mi az, amit feltétlen szeretnék, feltétlen keresek, mondjuk egy potenciális partnerben, és mi az, ami nem eszenciális nekem. Mondjuk lehet, hogy vannak olyan dolgok, amiket tudom, hogy meg tudok osztani más emberekkel is az életemben. Nekem az évek során úgy alakult ez, hogy én először azt hittem, hogy mellém feltétlenül egy ilyen nagyon intellektuális ember kell, és amikor ilyen nagyon intellektuális emberek mellett voltam, akkor pedig nem mindig jár ez azért kéz a kézben egy érzelmi intelligenciával, és ott éreztem azt, hogy hú, basszus, azért ez az intellektualitás persze izgi az ismerkedés során, meg izgi egy-egy pontban, de egyébként pedig nem ez fogja egy kapcsolatban azt az igazi alapot megadni. És ma már mondjuk úgy gondolom, hogy persze szuper lenne, ha még így is tudna engem inspirálni, vagy ilyen új dolgoknakba bevinni, de sokkal fontosabb nekem egy olyan érzelmi, akár egy spirituális kapcsolódás, kötődés, meg a testiség, amit nem szeretnék megélni mással. Viszont az intellektualitásra ott vannak a barátaim, ott vannak a körülöttem lévő emberek, amit be tudnak hozni mások. Szóval ezt mindenkinek el kell dönteni, hogy mi az, ami neki feltétlenül a partnerétől kell, és ahhoz viszont ragaszkodni kell. Uh-huh. Azért vannak olyan dolgok, amit nem érdemes így leadni, de ez is szerintem szintén abból alakul ki, hogy az ember így mindenféle emberrel interakcióba lép. Anélkül nem igazán lehet tudni így. Ki lehet találni papíron, de aztán az még nem valódi önismeret. Tényleg ismerkedni kell, randizni, és aztán meglátod, hogy mi hogyan esik.
Uh-huh. Igen. És hogyha már bedobtad ezt a szót, hogy randizás, akkor lépjünk tovább így a következő fázisra. Megismerkedtünk valakivel, és olyan szinten elköteleződtünk egymás mellett, hogy akkor így, most nagyon bénán fog hangzani, de hogy akkor így exkluzívak vagyunk. Még nem vagyunk barát és barátnő, de hogy már ki is van mondva az, hogy mással nem ismerkedünk, hanem mi járunk el randizni. Lehet, hogy ez abból adódik, hogy lány vagyok, de hogy az első dolog, ami nekem itt eszembe jut, mint ilyen normatív krízis, az ilyen full külsőséggel kapcsolatos, mert ugye nyilván egy randin azért szeretni magad úgy prezentálni, hogy csinos legyen, jó legyen a hajad, szép legyen a sminked, és a többi. És ezt főleg a filmekben lehet amúgy látni, ilyen nagyon explicite előadva, amikor a lányok randi előtt készülgetnek a fürdőszobába, és hogy nem tudom, ott van a nagy kupac ruha, mert hogy semmibe se tetszik magának, és hogy itt szerintem ez így az ismerkedés után, ez szerintem még az a fázis, amikor egy az önbizalom meg az önértékelés nagyon ilyen, nagyon törékeny lehet, hogy a legkisebb mondjuk nem dicsért meg háromszor, csak egyszer, és hogy akkor biztos nem vagyok csinos, most így nagyon leegyszerűsítve.
Igen, abszolút. Általában egy ismerkedés legelején még több visszajelzést kapunk. És igen, ahogy megyünk bele a kapcsolatokba, szokott ez inkább már felmerülni, hogy kvázi elkezdjük megszokni egymást, és igen, így biztosra venni a másikat, akkor egyrészt elkezdünk kevesebb visszajelzést is adni, megkapni is, és egyre jobban előjönnek a projekcióink egyébként. Tehát bármit nem oldottunk fel gyerekkori sérüléseinkből, ez annál inkább bekúszhat ide. És nagyon sokszor szokott akár ehhez kötődni, hogy én valóban azt érzem, hogy lát a másik engem, és engem tart a legértékesebbnek, vagy esetleg egy idő után elkezdek szorongani, hogy nekem mondjuk az ő figyelméért, szereteteért versengeni kell. Akár igen, ilyen képzelt ellenségekkel, akik nem is biztos, hogy bármilyen fontos részét kiteszik, de hogy elkezd bennem lenni egy ilyen bizonytalanság. És még oda egy picit visszaugrani, szerintem az is egy ilyen fontos fejlődési, egy ilyen normatív krízis lehet, egy ilyen állomás, amikor egyáltalán elmerünk oda jutni, hogy kimondjuk azt, hogy mi együtt vagyunk. Nagyon sokszor ez is nehéz, és sokan panaszkodnak erről a mai világban, hogy hát igen, már nem tudom, mióta találkozunk, és úgy teszünk, mintha együtt lennünk, és mindent úgy csinálunk, de nem mondjuk ki, és nem vagyunk együtt. És ezzel kapcsolatban is van, szerintem úgy ez egy kicsit ilyen FOMO dolog is, hogy amint azt érezzük, hogy valamire azt mondjuk, hogy igen, akkor ugye azzal egyben minden másra nemet mondunk. És hogy főleg egyébként akkor, amikor valaki nagyon élte ezt a szingliséget és a lehetőségeket, de egyébként más ezer dologban is jöhet, ugye akár megint ilyen gyerekkori traumákból, ezáltal én nagyon sebezhetővé válhatok, hogy azt mondom, hogy én akkor a tiéd vagyok, és nagyon sokan nem merik ezt tisztán megtenni. De nagyon sokan úgy állnak bele egy kapcsolatba, hogy bele sem állnak soha igazán. És szerintem az nagyon-nagyon szomorú, mert utána ott marad egy ilyen, mi lett volna, ha. És ez tényleg mindennel kapcsolatban az életünkben. Tudom, hogy kiszolgáltatottabbnak tűnik, meg sebezhetőbbnek, de mégis akkor fogsz megnyugodni, hogyha elmész a falig ilyen szempontból. Szeretem ezt nevezni, hogy nincs kinyitva a doboz, nem tudod, hogy macska az éle vagy vele. És közben így tudod, veszed kitartóan a viszkaszt neki, rámegy egy csomó pénz, és közben lehet, hogy már régóta döglött. Ezért érdemes lenne ránézni, hogy mi van ott. Te még mindig spórolsz vele egy csomó energiát és erőforrást, hogy nem etetted a halott macskát. Mert hogy érdemes akár tényleg így rákérdezni, amikor, ha te egy hosszabb ideje már egy ilyen sebeletse nélkületben vagy, és te tudod, hogy te szeretnél valakivel együtt lenni, akkor nyugodtan kérdezz rá, hogy figyelj, benned mi van, bennem ez ilyen érzéseket vált ki, és én egyébként arra vágyom, hogy te hogy vagy ezzel. Hirtelen lehet, hogy fájdalmasabb egy nemet kapni, de úgy lehet elengedni. És nem ebben a szorongásban állni tovább, hanem akkor igen, viszlát, és legalább jöhet utána a következő.
Nekem is ezzel a fázissal kapcsolatban ez a két szó ugrott be, hogy vagy azért nem tudják kimondani, hogy akkor mi most innentől barát és barátnő vagyunk, mert vagy ez, hogy félnek az elköteleződéstől, vagy azért, mert hogy az elutasítástól félnek. Mert hogy azért az piszok nehéz hallani, hogy valakinek nem kell lesz. És ez nagyon ilyen, hát nem tudom, hogy használható itt ez a szó, de hogy ez egy nagyon megalázó érzés, hogyha valaki azt mondja, hogy akkor én most nem szeretnék veled lenni.
Nagyon előhozhatja ezt a csökkent értékűség szégyen sémákat, abszolút benyomhatja. És ezen is rengeteget lehet dolgozni, hogy valójában most az, hogy én egy valakinek nem kellek ebből a világból, az én világon egyébként semmit nem jelent. Nekünk se kell mindenki.
Persze.
És ez mindig ilyen oda-vissza összeélés jellegű. És igen, aki meg nem mer rákérdezni, az meg nagyon sokszor abban is van, hogy tudod, így érzi, hogy nincs annyira benne a másik, de úgy van vele, hogy ha ő ilyen túl sok lesz, ő problémázik, ő túl direkt, akkor most így rá van arra világítva, hogy ez így tényleg nem. Míg ha ő kivár, és valahogy így, nem tudom, úgy dörgölőzik oda testileg, lelkileg, hogy az hát, ha átalakítja a másikban, akkor még van esély talán. Ez úgy sokszor, igen, valójában érzi ugye ez a fél is, hogy most igazán nem, csak még nem akarja elengedni azt a reményt. De ugye pont ezzel van késleltetve ez a gyász folyamat, és tartodik fent ez a döglődés, igen.
Igen.
És baromi nehéz élmény, igen, tényleg egy ilyen visszautasítottságban lenni, de amúgy felszabadító is tud lenni, hogyha te tudsz ezekbe belemenni. Mert végtér is úgyis azt fog meghatározni, hogy te megpróbálod.
Persze. Persze,
Te
és akkor.
mondjuk szeretsz, te odaadod a figyelmedet, te beleállsz bizonyos dolgokba. Úgyis az lesz a meghatározó. Az ilyen fajta visszautasítást meg ki lehet várni.
Meg ugyanaz, amit az előbb mondtál, hogy csak akkor fogod tudni, hogy akkor ebből tényleg lehetett volna több, vagy hogy mi újság, hogyha elmész a falig,
Igen.
és hogy nagyon szorongató, meg hogy biztos nagyon félnek ettől az emberek, de hogy meg kell tenni azt a lépést, már csak azért is, hogy akár az, hogyha visszautasítás van, akkor ugye elinduljon ez a gyász folyamat. Ha pedig mégis úgy döntötök, hogy elköteleződtök egymás mellett, akkor meg tudjon szépen folyamatában haladni ez a kapcsolat.
Abszolút. És ez nem csak ilyen párkapcsolati helyzetekre igaz, hanem szinte minden lelki folyamatra. Nagyon sokszor az ilyen nagy megkönnyebbülés, egy ilyen nagy, tényleg egy ilyen ördögi mintának a megtörése előtt is. Nem tudom, az ember belepörgeti magát újra és újra és újra. És mindig egy kicsit több tudatosság. Olyankor ez már nem csak egy minta ismétlés, az már az abból való kijövetel is, amikor már úgy ismétlem, amikor minden egyes pontját, minden egyes szegszugát felfedezem annak a mintának, és akkor, amikor már van annyi kapacitásom, hogy tényleg én lemegyek a mélyig, és lehet, hogy egyébként baromi rosszul is vagyok akkor, és ott abból a sötétségből meglátok valamit, megtapasztalok valamit, hogy olyan is van sokszor, hogy csak úgy így rálátok arra, hogy mennyire ilyen abszurd, vagy ilyen groteszk ez az egész, amit csinálok, és akkor így elegem lesz. És ebből a tűből, hogy basszus, mi a francot csinálok? Miért mondjuk vergődök azon, hogy én egy embernek nem kellettem? Miért szolgáltatom ki a saját egészségemet, a saját jóllétemet, a saját figyelmet annak, hogy mondjuk egy férfi vagy nő éppen tudom, küld-e rám egy üzenetet, vagy sem? Hát teljesen nonsens az egész, és néha kell ez a fajta, igen, ilyen dű ahhoz, hogy rálássunk ezekre.
Igen.
Ahogy azt már sokan tudhatjátok, fontos szerepet foglal el az életemben az elhivatottság, a feltétel nélküli elfogadás és a segíteni akarás. Pszichológusként a legjobb tudásom szerint és együttérzőn kísérem a hozzám fordulókat. Segítem és támogatom őket, hogy megtalálják jelenlegi élethelyzetükben a pozitívumokat, miközben a gyógyulásra, javulásra törekszenek. Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, vagy szívesen fejlesztenéd önmagad, akkor jelentkezz be hozzám tanácsadásra a lauratoth.psychology@gmail.com e-mail címem.
Hogyha így tovább haladunk a kapcsolatokban, ugye, hogy akkor most már így tényleges párkapcsolatról beszélünk, hogyha ugye úgy halad tovább a kapcsolat, hogy akkor együtt vagytok, hogy egy kapcsolaton belül is vannak olyan fázisok, amin a legtöbb kapcsolat át fog menni, de hogy ez nem jelenti azt, hogy nyilván ezek könnyűek. És az első ilyen, ami eszembe jutott, az az, amikor azt szokta még ilyen nagy szorongás övezni, amikor a szülőknek először bemutatjuk a párunkat. Mert nyilván van az a része, hogy az a pár, akit mi választunk, az valamilyen szempontból minket is tükröz, meg a mi személyiségünket is tükrözi, és akarva akaratlanul meg akar felelni az ember a szüleinek. És nyilván, hogyha egy olyan párt viszel haza, aki nekik nem tetszik, akkor azt magadra fogod venni.
Igen, megfordítva is lehet.
Igen.
Az is, hogy féljük a szüleinket megmutatni a
Hát igen.
párunknak. Ilyen szorongás is nagyon sokszor van egyébként, főleg, hogyha valaki ezért egy ilyen keményebb családból jött, mit úgy kicsit akár, nem tudom, bekapcsolódott is a szégyen, vagy az, hogy ugye azért az identitásunkkal nagyon össze tud fonódni a család miensége, minősége, és ez is úgy, mint nekünk egy-egy jegyünk, tud egy ilyen érzést kelteni bennünk, hogy ha az én családom ilyen, akkor én mondjuk megértemlek egy olyan igazi szeretetet, és akkor tudod, megy néha ez az ilyen rejtegetés, hogy csak meg ne lássák, hogy ők ilyenek, mert akkor az én értékemet is biztos rontja. Szóval oda-vissza lehet szorongás, de igen, abszolút így a szülők felé is lehet egy ilyen megfelelés, hogy vajon mit szólnak, vajon hogy jönnek ki egymással, vajon igen, nem, mert egy majd a kínoskodás, hogy integrálni kell ugye ebbe a családi rendszerbe a másikat, és viszont ez fontos, hogy ez azért nem kell, hogy annyira szoros egység legyen. De hogyha mi már választunk most egy párt, akkor nem visszafele kell élni. Persze, hogyha valaki szorosabban van a családjával, és neki fontosak ezek az események, akkor tök jó, hogyha olyat talál, aki ebbe be is illeszkedik. De az is egy normatív krízis, hogy én már leválok a régi családomról, és már abban gondolkodom, hogy én a leendő családomat építsem. És ott pedig nem lehetnek az ő gondolataik meghatározók.
Igen, meg nekem még az jutott eszembe ilyen személyes vonalról, hogy például nekem az is nagyon fontos volt, hogy a bátyám mit gondol a barátaimról. Már csak azért is, mert hogy ő fiú, meg azért is, mert hogy én vagyok a kisfuga. Így utólag vettem észre, vagy így utólag visszagondolva, hogy azért nagyon benne volt ez a protektív vonal a bátyámban, hogy azért úgy megnézte magának a fiúkat, akiket éppen hazavittem, és az nekem nagyon sokat ad, hogy így a mostani párommal nagyon sok közös van bennük, és hogy volt is olyan, hogy mondjuk nem is voltam együtt a párommal fizikálisan, de hogy ők így messengeren beszélgetnek egymással, és ez nekem olyan szívfelengető.
Igen, szerintem annál nagyobb biztonságot ad, vagy annál inkább. Ez is egyfajta ilyen intimitás teremtés, és nem csak a családnál, hanem tényleg így mindenféle szerettünknél, hogyha
Igen,
jól kijön a
barátokkal is.
barátainkkal, igen, akkor így úgy érezhetjük, hogy őt egyre inkább tud közeledni egy-egy részünkhöz, nem ő Viktor, és minden szerettünk valamilyen részünket reprezentálja, és hogyha ő sokakkal jól kijön, az lehet, hogy így ezt jelenti, hogy akkor, ja, lehet, hogy mi egy jó összeillés vagyunk.
Meg az előbb behoztad ezt a gondolatot, hogy a régi családodról már leváltál, és a leendő családodra fókuszálsz. Itt az a gondolat merült fel bennem, hogy ugye így a kapcsolatoknak a következő fázisa, ami már így a családalapítás szélén van, ugye amikor összeköltözöl valakivel, és hogy így ilyen szinten integráljátok az életeteket, nem csak az, hogy van egy közös baráti csoportotok, hanem hogy tényleg a mindennapokban is látjátok egymást, és nem csak amikor kiciszomázva elmentek randizni, hanem amikor kócos hajjal felkelsz reggel, vagy frusztráltan hazajössz a munkából. Ez nagyon sok nem pedig nem csak konfliktus szülhet, de hogy ilyen akarva akaratlanul jöhetnek megint ezek a negatív gondolatok, meg ezek a nehéz érzések, hogy Úristen, mi van akkor, ha meg mit gondolhat meg társai.
Abszolút, ami legtöbbször felmerül itt, az, hogy mi van az én idő együtt töltött időnek az egyensúlyával. Az összeköltözésnél lesz ugye először igazán ilyen egyértelmű az, hogy közös az életterünk, igen, látom egymást munka előtt, ha otthonra dolgozunk közben is, és munka után is, úgy mindig együtt vagyunk, és nincs az a kis saját zugom, ahova elmenekülhetek, amikor nekem már kényelmetlen, és szükségem van erre a kis saját térre. És hogy általában így ez okoz valami fajta szorongást vagy frusztrációt, hogyha ez nincs eléggé megteremtve. Tehát a túlságosan nagy ez az összecuppanás, és nem tudunk attól, hogy fizikailag együtt vagyunk, is lehet nagyjából azért én időt keríteni magunknak. Viszont ugye sokkal nagyobb erőfeszítés kell hozzá, mint hogyha akkor csináljuk ezt, amikor eleve megvan a kis saját életterünk, ahol visszasétálhatunk. És nagyon sok embert ez elsodor, akár megfelelésből, mit fog szólni a másik, ha én azt mondom, hogy most nem tudom, csak kicsit csöndben lennék, és olvasnék, vagy kimegyek, vagy nem tudom, teraszra zenét hallgatni. Mit fog szólni, ha én most azt mondom neki, hogy most ne jöjjön a közös baráti összejövetelre, mert szívesebben lennék csak én a barátaimmal. Viszont ezeket nagyon-nagyon fontos kommunikálnunk, és kijelölnünk a kapcsolat hosszú távú egészsége szempontjából, és hogyha valaki szorongó ilyen típus, ilyen szempontból szorongó típus, akkor azt szoktam neki ajánlani, hogy gondoljon erre úgy, hogy minél nagyobb szeretettel, minél nagyobb szabadsággal tudja elengedni a másikat, annál nagyobb szabadsággal és szeretettel tud ő is visszatérni hozzá. És hogy tulajdonképpen amit ő töltődik kint másokkal vagy önmagában, azt is, hogyha megvan rá befogadó tér, akkor ezért vissza tudja hozni, és ezzel még jobbá tudja tenni ezt a kapcsolatot. Egy kapcsolat csak ennek a kettőnek az egyensúlyából tud hosszú távon egészséges maradni, hogyha közösen töltött idő is minőségi, és mindkét fél egyedül is minőségileg tölthet időt. Én igen, általában ezt látom, hogy itt ez a legnagyobb ilyen szorongás.
Igen, meg ezt írtad is még, amikor készültünk az epizódra, hogy maga ez a közelség-távolság dinamikája, hogy akár fizikális szempontból is, hogy mondjuk én mondjuk elmegyek egy hétvégére a lányokkal nyaralni, de hogy én közben belülről szorongok, hogy ó, hogy ő mit csinálhat otthon, meg a közelség része is, amikor tényleg mind a ketten otthonról dolgoztok, és nincsen egy olyan sarok, ahova így elvonulhatnál. Ez a húzavona része, vagy akár ez, hogy amit te is mondta, hogy így nincs ez a része sem kiegyenlítődve, hogy nem csak így átvitt értelemben a közelség, meg a távolság, hogy mennyi időt töltötök együtt, hanem fizikálisan is ez a közelség, meg a távolság, mert lehet, hogy az egyik félnek több igénye van arra, hogy így összegabajodva legyenek 0-24-ben, a másik fél pedig szereti, neki tágabb ez a határa, hogy mennyire engedi közel magához az embereket, vagy hogy milyen gyakran komfortos neki az, hogy fizikálisan is, nem tudom, 1 centiméterre legyenek egymástól.
Abszolút, igen.
És hogy, amit te is mondtál, hogy ezek nyilván csak akkor derülnek ki, hogyha beszéltek erről, és hogy ilyenkor derül ki amúgy, vagy hogy így áll össze a fejembe, hogy amik mondjuk a kapcsolat elején is fontosak, azok itt jönnek be, hogy miért fontosak, hogy mert hogyha tudod az igényeidet, és ismered önmagad, hogy igen, mondjuk nekem a fizikai érintés mondjuk az elsődleges szeretetnyelvem, akkor 1, én azt kommunikáljam, 2, lehetőleg olyan párt válasszak magamnak, aki vagy nem frusztrálódik be attól, hogy én folyamatosan ölelgetni akarom őt, vagy hogy kifejezetten szereti ő is, és hogy neki is erre van igénye. És hogy
igen.
Így ilyen példákon keresztül érti meg az
abszolút.
Ember, hogy miért is fontos az, hogy ismerd önmagad.
Igen, az együttalvásban szokott például ez egy ilyen probléma lenni, vagy ilyen, mert nem tudom, ki mennyire szeret csókolózni. És ezek olyan dolgok, ami olyan alapvető dolog. Persze egy-egy embere is változhat. Nekem is volt olyan párom, akivel alig bírtam elviselni, hogy együtt alszok, volt, akivel meg ilyen teljesen összegabajott vállandóan. Szemben, nem tudom, tisztentire egymástól voltunk, és ez úgy tűnt tökéletesnek. Szóval, hogy nem feltétlenül csak egy egyéni preferencia, de azért összességében inkább egy egyéni preferencia, hogy mit szeretsz. Igen, és nem érdemes olyat kiválasztani, ezért de neked igazán fontos valami. Igen, ha mondjuk te ilyen összegabajodós vagy, akkor nem érdemes olyat választani, aki elalszik és elfordul, és az ágy másik végében van, mert a te oxitocin szintednek az nem fog túl jót tenni valószínűleg. És igen, ezeket tök jó, hogyha tiszteletben tudjuk tartani. Meg a fizikai dolgokon túl még az jutott eszembe, hogy ennek van egy ilyen érzelmi hullámzása is, ami tök természetes. Tehát normális az, hogy még egy nagyon jó kapcsolatban sem mindig arra vágyom, hogy a másikkal legyek, nem mindig rajta gondolkodom, nem mindig ugyanannyira tetszik, akár szexuálisan, akár személyiségében. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amik néha baromira idegesítenek. Valószínűleg nem fogok benne mindent kedvelni, ez szintén egy irreális elvárás, hogyha én azt gondolom, hogy jaj, hát nekem akkor mindent rózsaszínnek kell látnom vele kapcsolatban. Nem. Csak nekem nem arra kell fókuszálnom, ami nekem nem tetszik benne. Tudhatom, hogy ott van, de attól szerethetem őt. És hogy ez is, generálisan ennek is van egy hullámzása, néha attól is függ, hogy mi miben vagyunk a saját életünkben, illetve azért szorosan függ attól is, hogy mi hogyan vagyunk saját magunk felé. Csak egy olyan ember tud igazán látni, igazán szeretni, aki valahol ezt már maga felé is tudja gyakorolni. És persze ilyen rövidebb időszakokra megtörténhet ez olyannál is, aki nem képes erre. De hogyha egy hosszú távú stabilitást keresünk, akkor a másik oldalról is kell ez a hosszú távú stabilitás, így önmaga felé.
És mi történik akkor, amikor már tényleg egy hosszú távú kapcsolatról beszélünk, és egy viszonylag stabilnak tűnő kapcsolatról van szó, minden szuperül működik eddig, és akkor az egyik fél úgy dönt, hogy akkor ő feltenni a nagy kérdést, hogy kössék össze az életüket. Ez nem csak a kapcsolatokon belül, hanem szerintem így az életen belül is egy hatalmas változás is, és ebből kifolyólag egy normatív krízis is, hogy akkor te ilyen szinten köteleződsz el más mellett, mert nyilván nem úgy házasodik össze az ember, hogy nem tudom, hát max elválunk, mert most így magamból kiindulva engem nem zavar, hogyha mondjuk 30 vagy 35 évesen házasodok össze valakivel, de akkor az egy olyan valaki legyen, akivel a következő 60-70 évemet le tudom élni. És hogy
igen.
Nyilván pont ezért, mert hogy szeretnéd, hát nem is azt mondom, hogy a tökéleteset, de hogy a lehető legjobbat, meg a lehető legjobban hozzád illő szemét megtalálni és kiválasztani, ezzel nagy nyomást helyez arra. És hogy nagyon sokszor feljöhetnek ilyen szorongató gondolatok, meg hogy ilyen rossz gondolatok, hogy biztos jó döntést hozok-e meg hogy biztos jó lesz-e.
Igen, itt az eljegyzés körül, meg az eljegyzést az esküvőig tartó időszakban szoktak leginkább így, olyan, mint hogyha hirtelen ilyen nagyítóval kezdenéd elnézni a másik hibáit. Igen, mert pont ez történik, hogy így itt még monitorozza az ember, hogy vajon igen, a potenciális partnerek közül, ami számára elérhető lenne, akár csak képzeleti szinten, vajon ő a megfelelő döntést hozza-e. És azért ez tényleg egy fontos döntés, és ideális esetben, igen, nem úgy állsz bele, hogy ó, hát jó van, ez majd meg tényleg vége lesz, az kész, hanem jó esetben el tudod képzelni, hogy hát akkor talán igen, vele el tudnám tölteni az életemet, vagy legalábbis most tudok abban hinni, hogy el tudnám tölteni az életemet. Azért persze ez így is úgy is megkérdőjeleződhet egy idő után, de abban a pillanatban azért úgy a jó belemenni, hogyha ez megvan. És hogy normális az is, hogy viszont ilyenkor így elkezdesz egy kicsit kritikusabb szemmel nézelődni, és hogy megjelennek ezek a bizonytalanságok, és itt megint vissza kell térned ahhoz, hogy mérlegeld azt, hogy neked amúgy mi az, ami igazán fontos, és mi az, ami nem is, hogy összességében hogy érzed magad ebben a kapcsolódásban, ami itt szerintem szintén nagyon-nagyon be tud jönni embereknél, hogy nem azt kezdik el nézni, hogy amúgy ez a kapcsolódás milyen nekik, hanem azt, hogy akár megtörténik egy ilyen gesztus, vagy sem. Tehát én már annyira vágytam arra, hogy eljegyezzenek, hogy házas legyek gyorsan, nem tudom, már nagyon babát szeretnék. Ezért tök mindegy, hogy a Józsi milyen, hogyha ő ebben partner, akkor így megfeledkezem arra, hogy én valójában ebbe a képbe, jövőkébe vagyok szerelmes, és hát sajnos ez a jövőkép azért önmagában nem sokat fog érni, miután már igen lement ez az egy-egy ilyen nagy boom, vagy a kész az esküvőnk, vagy épp megszületik a gyerekünk, és el lehet rajta elmélkodni egy ideig, hogy milyen cuki, azért nem ez fogja hosszú távon meghatározni. De érdemes tényleg az előtt mérlegelni még, és főleg szerintem egy gyerek születése, ami leginkább már ezt a véglegességet szokta az embereknél behozni, hogy nagyon sokszor hallom azt terápiában, hogy hát ha nem lett volna a gyerek, akkor elmentem volna már mellőle. Szóval érdemesebb, igen, nem feltétlenül utána gondolkodni, bár nyilván akkor is még lehet változtatásokat hozni, és akkor is lehet egyébként egy csodálatosan boldog gyermeket nevelni, és mi is lehetünk nagyon szerelmesek, és nagyon boldog utána.
Még mielőtt a gyerekvállalásra áttérünk, még ide szeretnénk behozni egy Netflixes sorozatot, ami nagyon egy trashy reality show, a Love is Blind.
Ah, de jó, imádom.
Igen, és hogy jó, nyilván van ez a drámafaktor benne, meg hogy azért mégiscsak egy valóságsóról beszélünk, de ami engem nagyon megfogott benne, az pont ez a része, hogy akárhányszor mondjuk volt a pároknak egy konfliktusa, már ugye amikor így a kis podokból kijöttek, akkor volt egy konfliktusuk, akkor visszatudták a kapcsolatokat odáig vezetni, ugye amikor a külsőségünk meg a külvilág nem jött még be,
hanem így szimplán ugye, ahogy a személyiségükön keresztül kapcsolódtak egymással. És hogy arra visszavonatkoztatva, amit mondtál, hogy mondjuk amikor ebben a nagyon kritikus időszakban feljönnek különböző veszekedések, meg problémák, akkor így megpróbálni átkeretezni, hogy jó, oké, lehet, hogy ő nem vörös rózsát szeretne az esküvőn, hanem fehéret, de hogy ezt félre tudom tenni ebben a helyzetben az egómat, mert hogy amikor megismertem, hogy amúgy ezt leszámítva az összes értékrendszerünk egyezik, meg hogy amúgy ezt leszámítva tök jól funkcionálunk együtt, akkor ez a probléma így eltörpül, hogyha érted, hogy mire gondolom
Értem,
most.
Igen, szerintem ez egyszerre lehet jó, de egyszerre nagyon veszélyes is. Főleg itt nagyon szeretem az ilyen reality-ket, imádom, az ilyen guilty pleasure, de hogy ez nagyon veszélyes, hogyha egy kezdeti időszakban nyúlunk vissza, és közben így valahogy ellenállok a jelen valóságának, vagy hosszú távú valóságának. Egy-egy krízis helyzetben ez még oké. Okay. Tehát ha tényleg az van, hogy most van egy hirtelen rossz időszakunk, most akár egy akcidentális krízis, akár tényleg egy normatív krízis, és akkor visszanyúlok egy-egy szebb emlékhez, szebb időszakhoz, az úgy jó. De hogy itt nagyon bele lehet abba is futni, hogy 3 hónap jó, vagy nem tudom, 9 hónap jó, és aztán a következő 10 év meg nem. És valahogy úgy tagadom magamnak, hogy amúgy ez már rég nem jó, attól, hogy az elején jó volt. Ez fontos a jelenben tartani magunkat, de persze jó, hogyha igen, nem egy pillanatra leszűkítve katasztrofizálunk dolgokat. Meg jó, ha azt tudjuk megnézni, hogy tényleg ezek mekkora problémák az, amit mondtál, hogy igen, tudom, én ilyen rózsát szeretnék, olyan rózsát szeretnék, ilyen összefeszülések, olyan frusztrációk, azoktól tényleg abszolút el lehet vonatkoztatni. De összességében azért egy olyan partnert kell keresnem, aki a való világ kihívásai mellett is jól tud engem balanszolni. És hogy ezt a hibát is sokszor elkövetjük, hogy jó, de hát igen, én lehettem volna kicsit, nem tudom, nyugodtabb, állhattam volna ehhez, vagy ahhoz egy kicsit másképp hozzá. Na jó, de hogy ez mindig egy interakció, és rengetegszer az van, főleg ha valaki már önismereti úton van, hogy azért megpróbál így, meg úgy csinálni. Megpróbál egy kicsit kibújni a bőréből, hát ha akkor javulnak a kapcsolatban a dolgok, és aztán rájön, hogy amúgy így nem feltétlenül tud, viszont olyan embereket lehet találni, akik egész jól tudják balanszolni, még a rosszabb oldalainkat is. Ez nem azt jelenti, hogy jaj, tudod, van ez a mondás, hogy ha nem bírod ki a, tudom, legrosszabbamat, akkor a legjobbamat sem érdemed meg. Ez azért hülyeség, van, akinek a legrosszabb, hogy ez tényleg elképesztően szörnyű, és senkinek nem kellene rajta átmennie. Mert és ezért felelősséget tartozunk, hogy ne tegyük ki a másikat a legrosszabbunknak. Viszont egy olyan realitás van ebben, hogy hosszú távon látni fogjuk a rosszabb oldalait is a másiknak. És a számunkra az nagyon elviselhetetlen, vagy abban nincs egy ilyen egész jó interakció, egész jó ilyen balansz, amit tudunk hozni a másiknak előbb-utóbb, akkor valószínűleg szintén nem az a legjobb összeillés. És ez megint nem feltétlenül egy olyan dolog, ami oké, nulladik pillanattól kezdve ott van, ezen lehet fejleszteni, lehet egymást eltanulni, megtanulni, de nem a végvetekig. Nem mindenki mindenkit, és ezzel is érdemes szembesülni. Meggebethetek, hogy mennyire szeretek valakit, mennyire szeretjük egymást, de nem feltétlenül leszünk jó páros amúgy.
Még ehhez egy ilyen utolsó kommentet hozzárakva, amit most mondtál a végén, hogy így ki is ismerni egymást, meg hogy így tényleg beletenni az effortot abba, hogy együtt fejlődjetek, és hogy együtt ugorjátok meg ezeket a dolgokat. Mert ahogy te is mondtad, hogy ezek egy interakciók, és hogy ahhoz, hogy fent tudj tartani egy kapcsolatot, abban nem elég, hogyha mondjuk csak te dolgozol, vagy csak a párod dolgozik, hanem mind a kettőtöknek bele kell tenni a munkát, és nem így belekényelmesedni, hogy na, egyszer már megkaptam ezt az embert, és akkor ő biztos itt fog maradni, főleg, ha már gyűrű is van az ujján, meg gyerek is itt van, mert hogy ez nem így működik, mert hogy mind a ketten megvan a saját életetek is, és abba is fejlődtök, mind különálló emberek úgy is fejlődtök, és hogyha mint egy pár nem fejlődtök, akkor el fogtok fejlődni egymástól.
Igen, és hogy emellé kell behoznom azt, hogy közben önmagamat is folyamatosan újra felfedezzem. Az, aki tényleg tegnap voltam, tegnap előtt voltam, lehet, hogy már nem az, aki ma vagyok, vagy holnap szeretnék lenni. És ugyanígy a páromnál, vagy bármilyen szerettemnél, hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy hú, mert nagyon ismerjük a másikkal. És ez létrehoz egy olyan ilyen gőgöt, ami igen, kicsit indukálja ezt az unalmat, ezt a kicsit alulértékelést, és hogy ott kell lenni bennünk annak a kíváncsiságnak és annak az alázatnak szerintem, hogy mind magunk felé így forduljunk újra és újra, mind a szeretteink felé. Egy kicsit megtanuljuk új szemmel látni őket. És hogyha mi is folyamatosan megyünk ezzel a fejlődéssel, ami a mi életünkben úgy hozná magát, és mellettünk van valaki, aki ugyanígy megy a saját fejlődésével, abban viszont gyönyörűen lehet hosszú távon is együtt menni, és igen, ott is merülhetnek fel olyan krízisek, amikor ez nem úgy tűnik. Amikor rohadtul elegünk van ebből abból, amikor nincs kedvünk még mondjuk azért is erőfeszítést tenni. Vagy ami még nagyon sokszor van, hogy van, keletkezik valami fajta ilyen hézag a két ember között, mert mondjuk valami nincs kimondva. És akkor azt így az intimitást így nagyon megvágja. És lehet, hogy csinálunk minden dolgot, amiről úgy gondoljuk, hogy kell ahhoz a kapcsolathoz, intimitáshoz, de közben valahol hazudunk egymásnak. És akkor ez a hazugság, az szét fogja rombolni az intimitásunkat. És ilyenkor csak kimondani ezt, akármilyen keménynek tűnik, de beszélgetni róla egyet, ez már rengeteg mindent fel tud oldozni.
Igen. Meg egy másik dolog, ez is egy ilyen friss dolog, ami történt velem, vagy amit hallottam, így a gyerekvállalásra és így a szülővé válásra áttérve. Pont a tesóm mesélte, hogy neki az egyik ismerőse nemrég apukává vált, és hogy a neje nyilván tök természetes, hogy amikor 9 hónapig formázol egy életet magadba, és hogy róla is gondoskodnod kell, a szülés után súlyfelesleg rajta maradt a feleségén. És hogy ez nekik egy ilyen folyamatos konfliktust jelent, így elsősorban így az intimitás irányából, hogy amióta megszületett a gyerek, nyilván kisebb gondja is nagyobb az anyukának attól, hogy akkor ő most lefogjon, mert ott van egy élet, akiről neki most gondoskodnia kell. De hogy a férjnek meg az a nagy problémája, hogy egyszerűen már nem kívánja a feleségét, és hogy ebből van nekik egy csomó konfliktusuk. Erről mit gondolsz? Van esetleg saját kliensekből tapasztalatod erről?
Igen. Most, hogy így belegondoltam, kevés olyan férfi jár hozzám, akinek már gyereke van, például. Tehát ugye ezt végig gondoltam, kevesebb
ez is érdekes amúgy.
Igen. Pedig lehet, hogy rájuk férne. Kiindulva ebből a példából is, nem tudom teljesen félretenni azt a rossz érzést, amit kelt bennem. De nagyon sokszor ez azért szólhat másról is szerintem. Persze. Tehát nem csak arról a súlyfeleslegről, vagy fizikai dimenzióról, amire ez rávetül. Szeretném azt hinni, hogy inkább itt keletkezett a dinamikában eleve valami elakadás, mert nagyon sok pasinál felmerül az, hogy ugye hirtelen nem ő kapja a figyelmet, hanem a gyerek. És nagyon sokszor apaként, még az elején, ők nem érzik azt igazán, hogy hol van az ő szerepük. Ugye anyaként sokkal hamarabbtól sokkal egyértelműbb a gyerekkel való kötődés, összefonódás, de apaként nem feltétlenül ennyire könnyű bevonódni, vagy ennyire egyértelmű ez. Nekik sokkal inkább kell erőfeszítést tenni azért, hogy apává születhessenek, mint sem egy anyánál. És hogy lehet, hogy ez a fajta, tudod, ilyen elveszettség a szerepek között, ilyen talajvesztettség, az, hogy hirtelen nem kapom meg azt a visszaigazolást, azt a fajta figyelmet, az, ami mondjuk kiváltja ezt az eltávolodást fizikailag, hogyha kicsit mélyebben mögé nézünk. Mert hogy azért ebben is egyénileg nagyon mások vagyunk szerintem, de kevés olyat látok, hogyha igazán úgy érzelmileg stimmel valami, akkor a fizikai az ekkora problémát be tudna hozni, és főleg egy ilyen, hogy a gyerekvállás után egy kis súlyfelesleget, van, aki ezt pillanatig oda se figyel, és most majdnem kicsit csúnyában mondta.
Igen. Meg még így a gyerekvállalással kapcsolatban nekem még az jutott eszembe, amilyen surlódási pont lehet, hogy mi van akkor, hogyha tök más a két nevelési stílus, mert hogy mondjuk az ő szüleik is máshogy nevelték őket, és nyilván azokat a mintákat fogod te is folytatni, amit ismersz, meg amit te is tapasztaltál. és hogy ebből is mennyi konfliktus, meg hogy mennyi ilyen probléma születhet, hogy mondjuk az egyik fél nagyon ilyen túlszorong mindent a gyerekkel kapcsolatban, hogy úristen, egyet tüsszentett biztos, hogy nem tudom, milyen betegsége van. A másik szülő meg, hogy sokkal lazábban kezeli, mondjuk itt Eldán a kokáért. És hogy ebből is nagyon-nagyon sok konfliktus keletkezhet így a párkapcsolaton belül is, meg a családon belül is.
Igen, igen, abszolút. És ezeket is tök jó így tisztázni egy picit előre, tehát erre lehet azért valamennyire készülni, de nyilván nagyon sok minden meg ott jön ki. Nem is gondolnál rá, hogy ja, hát ebben is mások vagyunk, és mi is önösztönösen máshogy reagáltok. És tök jó ezzel kapcsolatban rengeteget kommunikálni, és azért képezni valami fajta egységet. Mert itt szerintem ezekben a szerepváltásokban az a legnehezebb, hogy közben nem csak az történik, hogy én anyává, apává születek, de közben egyébként férj és feleség is maradok, és fontos erről nem megfeledkezni. És nagyon sokan ilyen csőrátással igen csak belemennek egy szerepbe,
igen.
És valahogy már nem tudják így újra integrálni ebbe az új életszakaszba a régi. És hát akkor, hogyha abban nincs igen, nincs arra való figyelem, nincs abban erőfeszítés, akkor az el fog halványulni. Az el fog veszni, és sajnos lehet nagyon jó szülőnek lenni, úgyhogy közben amúgy nem vagyunk jó férj és feleség. Mert azért így nem lehet egy teljesen teljes értékű szülő, aztán az is egy fő ilyen mintavételi forrás a gyermeknek, amit el tud tanulni, hogy amúgy anya és apa hogy bánik egymással, és hogy szereti egymást, hihetetlenül fontos, azért lehet eléggé jó szülőnek lenni úgy is. Viszont közben valami hiányt hézagot meg fogunk élni.
Igen, meg még ide behoznám azt, amiről az előbb beszéltünk, hogy ugye a párkapcsolaton belül is megmaradjunk, mint egyének, és onnantól, hogy bejön a gyerek, akkor sokkal több felé szóródunk, mert kell úgy is időt tölteni, mint egy család, kell úgy is időt tölteni, mint férj és feleség, vagy mint egy pár, és kell úgy is időt tölteni, hogy én. És hogy nagyon itt is ugye az jön be, hogy ezt kommunikálni kell, hogy nekem most arra van igényem, hogy mondjuk a nagyszülők vigyázzanak a gyerekre egy órát, és mi elmenjünk egyet randizni. Vagy nekem most arra van szükségem, hogy egy órára beülök egy habfürdőbe, és mindenki hagyjon engem békén. És hogy meg tud fogalmazni, meg legyen is arra bátorságot, hogy ezt így be tud hozni a családba, hogy én most ezt szeretném. És hogy nincsen ezzel semmi baj.
Abszolút is, hogy a gyermek felé, meg ugye sokszor az van, hogy ez a szorongás lehetetleníti ezt el. Tehát van egy ilyen, hogy mi van, hogyha mi most mondjuk el szeretnénk menni a párommal csak nyaralni. Sokkal, mert nem tudom, lehet, hogy a gyerek 15 éves, de ez benne rossz érzést váltanak, akkor ő kihagyva érzi magát, akkor ő tudom, mit fog addig csinálni, ez neki milyen? De nagyon sokszor ezért nem merjük ezeket meghozni. Pedig, hogyha mi kellő stabilitással beleállunk ezekbe, és nyilván van egy balansz odafordított figyelmben, magunkba fordított figyelmben, és akkor sokkal többet tanulhat belőle a gyerekünk, mint akkor, hogyha ez csak felé irányul 100%-ig, hiszen akkor pont ezt nem sajátítja el, hogy milyen az, ha az ember magára is oda tud figyelni, vagy a párkapcsolatára is így tiszteletben tartja ezeket a határokat is.
Egy ilyen lekerekítő kérdésem lenne, vagy hogy egy pozitív hangnemben zárjuk le ezt a témát, hogy mik azok a tanácsok, vagy tippek, vagy mik azok a dolgok, amiket tehetünk annak érdekében, hogy ezeket a normatív kríziseket a párkapcsolaton belül a lehető legjobban tudjuk kezelni, akár mint egyének, akár mint egy pár. Nyilván azt, hogy beszéljünk egymással, és hogy tiszteletteljesen és elfogadóan beszéljünk egymással, azt már többször is mondtuk, de most így akkor még egyszer kiemelem, mi az, amit még a hallgatóknál tudnál tanácsolni ezzel kapcsolatban?
Igen, szerintem tök jó, hogyha én magamnak ilyenkor ezt szoktam felidézni, ezt a megszületési hasonlatot, hogy igen, megszületni sem könnyű. És hogy az, hogy most itt küzdködök, hogy most itt szorongok, hogy érzem ezeket az érzéseket, az lehet, hogy tök normális, lehet csak azt jelenti, hogy megszületek valami újba. És meg kell néznem, hogy mi történik, ha végig küzdöm magam ezen. És ezzel is lehet egy kicsit tartani magunkban a lelket. Az is nagyon jó, hogyha azért tudunk behozni olyan stabil pontokat az életbe, amik erőt adnak nekünk. Ez lehet egy egyéni tevékenység, de lehet valamilyen rituálé mondjuk a kötődésünkben, párkapcsolatunkban. Mit tudom én, mindig csütörtök esténként van egy olyan randi esténk, vagy akár nem tudom, azt a sorozatot közösen nézzük, vagy megosztjuk egymással az olvasás élményünket, vagy bármit. Legyenek azért olyan rituálék, amik biztonságot adnak ebben a változásban, és a változások közepén nagyon jól érezzük azt, hogy oké, okay, hogy valami más lesz, de azért van valami, ami ugyanúgy ott van számunkra, és lehet, hogy az a valami egyébként éppen csak mi vagyunk, és a saját erősségeink, de ezt megérezni is hihetetlenül felszabadító lehet.
Igen, meg még ehhez én még azt tenném hozzá, hogy ehhez az újjászületés dologhoz, hogy másba születünk bele, hogy ezek a krízisek, vagy ezek az ilyen mérföldkövek a kapcsolatokba, az lehet, hogy, vagy nem lehet nagy valószínűséggel, ugye van mindenkin egy ilyen társadalmi elvárás, hogy minden ilyen pontnál nyilván a pozitív irányba kell elbillenni, hogy minden veszekedésből az legyen, hogy akkor, vagy hogy minden ilyen fordulópontnál az legyen, hogy jó, akkor mi összeköltözünk, meg jó, akkor mi összeházasodunk, de hogy azzal sincsen semmi baj, hogyha ez pont a másik irányba gördül el, hogy akkor amellett döntötök, hogy külön folytatjátok az életeteket. Nyilván piszok nehéz meg, hogy meg kell gyászolni ezt a kapcsolatot, mert azért mégiscsak beletettél érzelmileg is, meg időben is magadból ebbe a kapcsolatba, de hogy ilyenkor meg érdemes arra emlékeztetni magad, hogy hosszú távon sokkal jobban ki fogsz jönni, mert azt szerintem egy sorozatban vagy egy filmben hallottam ezt, hogy egy szívtöréssel közelebb kerülsz az igazihoz, hogyha lehet így mondani, vagy hogy így a boldogsághoz.
Igen, a boldogsághoz mindenki. Tehát nagyon sokszor tényleg az, hogy valami már nem rabolja el az energiámat, ami már tényleg halott, én igen, mégis pakolom bele, az nagyon sok mindent fel tud szabadítani.
Így záró kérdésnek megkérdezem, hogyha esetleg valakit jobban érdekel a munkásságod, meg minden, amit így megosztasz a közösségeddel, akkor milyen platformokon érhetnek el téged?
Ilyen PsicoLive néven van Facebookon és Instagramon is oldalam, illetve van egy személyes weboldalam, ahol az elérhetőségeim fent vannak, csirmaszloca.hu.
Köszönöm szépen, hogy sokat szóra is eljöttél hozzám.
Én is köszönöm, szuper volt.
Ha a témával kapcsolatban szeretnéd elmondani a véleményed, vagy ha bármilyen segítségre lenne szükséged, akkor ír nekem bátran az abrightplacepodcast@gmail.com e-mail címre. Emellett megtalálhatsz Instagramon, Facebookon és YouTube-on is A Bright Place Podcast névem. Ha tetszett az epizód, akkor oszd meg egy olyan személlyel, akit érdekelhet vagy hasznára válhat, illetve hálás lennék, ha értékelnéd a kedvenc podcast platformodon. Köszönöm, hogy velem tartottál, hamarosan találkozunk a következő epizódban.